22. fejezet. Azon két hónap alatt, mely ama pillanattól fogva, midőn e történet fonalát utolsó fejezetünkben félve szakasztottuk, lefolyt, elbeszélésünk fő személyeinek helyzete oly kevéssé változott, hogy ezen időszakra nézve rövidek lehetünk. Ruzsina és Bebek Katalin, kiket a Maros partján hagyánk, kezdetben egyenesen Temesvár felé folytaták útjukat. Miután azonban a csanádi ütközet hírére az eddig féken tartott parasztság a Maros és Temes mentében is feltámadt, e terv kivitele olyan nehéznek és veszélyesnek látszott, hogy utasaink azzal felhagytak. Elkerülve tehát Temesvárt, a hegyek felé siettek, melyeknek sűrű erdőségén keresztül Erdélyt remélték elérhetni. De Fruzsina gyönge egészsége ennyi fáradtságnak és nem szokott nélkülözésnek nem állhatott ellent. Miután reményében, hogy apját csanádon fel fogja találni, csalatva látta magát, lelki és testi ereje elfogyott, és utitársai meggyőződtek, hogy a beteg leánnyal vándorlásukat nem folytathatják tovább. Temesvár közelében Somjai Bátor István jószágán lakott Orbán nővére, akivel Budán találkozánk. A vadászház, melyben férjével élt, minden falutól távol sűrű erdőség között feküdt, és így, ha bár kevés kényelmet, legalább biztos menedéket ígért. Ide vezeti Orbán a hölgyeket, s itt tölti velük együtt az egész időt, mely azóta lefolyt. Az első hetekben, amidőn Fruzsina betegsége veszélyesnek mutatkozott nehéz aggodalmak között, azóta csak nem boldogan, ha Fruzsinának szomorúságos a jövő fölötti aggodalmai nyugalmát nem zavarták. A sűrű erdőség között rejtett házat csak Polgár és Orbánnak sógora, ki ismét a keresztesekhez szegődött, látogatták meg néha, és ezek tudósíták lakóit a világban történtekről. E ritka látogatásokon kívül nem vala semmi, mi az itt lakók nyugalmát zavarná, és elhagyjuk őket, míg nem várt körülmények által ismét a történet folyamába sodortatnak. Ollósit és Klárit a Temesvár körül tanyázó keresztesek táborában találjuk. Az előbbi, mint Bakács állítólagos követe, majdnem kizárólag a vezérek társaságában élt, és egész tábor által a legnagyobb tiszteletben tartatik, mi nehéz aggodalmai között, melyekkel a jövőbe tekint, nem kis vigasztalására szolgál. Klári csak szörnyű szándékának él. A városból a keresztesek táborába került egyes szökevények és hadifoglyok által értesítetett ugyanúgy Fruzsina nincs Temesváron, de e hír csak neveli szenvedélyességét. Minél több nehézséggel találkozott célja elérésében, annál indulatosabb állandósággal fáradott utána. Elküldé hív követőjét mindenfelé, hogy Fruzsina hollétéről hírt szerezzen, és míg András az egész környéket átkutatá, ő maga a keresztesek táborában maradt, hogy azon esetre, ha a hírek, melyeket ellenének távollétéről hallott, mégis hamisak lennének, a város bevételénél jelen legyen. Az öreg száleresi az alatt a csonka toronyban ült, és napról napra kevesebb reménnyel vár rá szabadulását. Ulászló királyi szavát bírta ugyan, de kit nyugtatott meg Ulászló ígérete? S az egykor oly szerencsés polgár most nem szűnő halálos félelem között tölté napjait. Az ország állapotán kevés változott. A győzelem, melyet a nemesség Biharban és Borremissza vezérlete alatt a Rákoson kivívott, nem nyomhatá el a lázadást, és hazánk egy igen kis részét kivéve a régi bizonytalanság uralkodott mindenütt. A lázadók, kik Pestnél a nemesség kezébe kerültek, kegyetlenül megfenyítettek, de az alatt Fejér és Veszprém vármegyében, Len Bácsban, a felső vidékeken, még a bányavárosokban is szabadon dúlt a parasztság, s a középponti hatalom erőtlensége mellett e szerencsétlen állapot megszüntetésére kevés remény mutatkozott, főképp miután a hazát, melynek sok vidékén az aratás elmulasztatott, most éhség is fenyegeti, és miután valószínűnek látszott, hogy az erős Temesvár rövid idő múlva a lázadók kezébe kerül. Itt Báthori István elkövetett mindent, mit tőle e körülményekben kötelessége megkívánt. Neki vala köszönhető, hogy a város, melynek éhséggel fenyegetett polgárai már a kapuk megnyitásáról beszéltek, eddig a lázadók által nem foglaltatott el. De miután az ostrom 2 hónapig tartott, és segény nem jött, maga Báthori már lemondott reménységéről, s míg Dózsa több ezer munkással azon dolgoztatott, hogy a Temesvárt délkeletről körülfolyó Bégát a Temesbe vezesse, és így a várost ezoldalról majdnem egyedüli oltalmától megfossza, elvilágosan beszél ezt Paulus Jovius, addig a várparancsnok és bátor serege már csak vitéz halálra készültek. Temesvárt egyedül Zápolya szabadítá meg. Úgy látszott, mint a nemesség, mint az egész ország jövője, ez egy embertől függne, és az egész haza a hatalmas vajdára fordítá szemeit. Hogy a gyülevész nép, mely Dózsa vezérlet alatt Temesvárt ostromlá, Zápolya hadgyakorló seregeinek ellent nem állott, azon senki sem kétkedett. De miután Báthori és Zápolya között halálos ellenségeskedés létezett, kérdés támadt, vajon fogja-e az utóbbi hatalmát ellenségének megmentésére fordítani, és hazánk állapota oly nyomorult, valahogy ezen sokan kétkedtek. Zápolya magaviselete szintén e kételyeket látszék igazolni. Miután a Vaskapunál egész tartományának hadseregeit összegyűjté, sokáig mozdulatlanul állott. Később a Temes balpartján a keresztesek által megszállott városhoz közelített ugyan, de miután az ellenségtől mint egy 2 napi járásra távolabb esett, ismét megállott, és 1 hétnél tovább azon egy helyben vesztegelt. Na, fordítsuk figyelmünket mi is Zápolya táborára, hol most a bihari és az Erdéllyel határos megyék nemességével történetünk egyik főszemélye, Ártánti Pál is megjelent. Hosszú idő múlt, mióta ez ifjat nem láttuk. A hazán azóta nehéz napok vonultak át, és mindazon egyeseket, kikkel történetünk folyamában találkozánk, kisebb vagy nagyobb mértékben szerencsétleneknek láttuk, Ártándi Pálról nem mondhatjuk ezt. A hazának szenvedései nem hagyják őt érdektelenül. Midőn Fruzsina sorsát hallá, lelkét fájdalom tölté el, és Telegdi Istvánnak csanádon történt kínos halála őt, ki a köztiszteletű férfiúban jótevőjét látta, szenvedélyes keservel töltötte el. De mindamellett hazudnunk kellene a mondanok, hogy Pál ez idő közben szerencsétlennek érezé magát. Azon szenvedély, mely, ha ki nem elégítetik, némely embert a szerencse minden egyéb adományainak dacára boldogtalanná teheti, a nagyra vágyás Pálnak amaz egyes szenvedéseket bőven kipótolá. A dicsőség ösvényén látá magát, és e gondolat háttérbe szorított mindent, ami lelkét különben keservel töltheté vala. És csodálkozhatunk-e rajta azok után, amiket ez ifjú jelleméről tudunk? Az a rövid idő, melyet miután apai házát elhagyá, részint Budán, részint a harcmezőn töltött, jellemére nézve elhatározó befolyású vala. Számos jó tulajdonok között, minő például bátorsága, becsületérzése, a tárgyak sebes felfogása és korához képest szokatlan ildomossága, Pál 2 nagy hibának csíráit hordá magában. Ő hiú, és mi ezzel többnyire együtt jár, önző vala. és mióta az életbe lépett, 100 ok munkálkodott közre, hogy éppen e tulajdonok kifejlődését elősegítse. Valamint első föllépése óta a városban, mely a közfigyelmet azonnal reávonta, Budán töltött mindenik napja hiúságának új táplálékot nyújtott, míg végre a két legszebb hölgytől azon egy időben szerettetve önmagát csak nem ellenállhatatlannak gondolá, úgy a sors kedvezni látszott legmerészebb kívánatainak, és annyi szerencse követi lépteit, hogy csak nem rendkívüli bölcsességre lett volna szüksége, hogy óhajtásaiban mérsékelt maradjon, és hogy ne gondolkozzék emelkedéséről, melynek útját maga a végzet látszott egyengetni számára. Már midőn Budáról távozott, sokkal inkább foglalkozott önnön jövőjével, mint azon fájdalommal, melyet hívtelensége Száleresi Klárinak okozni fog. Ezt mondhatjuk Fruzsina iránti szerelméről is. Sokszor gondolt vissza rá, és lelkét mondhatatlan megelégedést tölti a gondolatoknál. Fruzsina általe hon első családaival rokonságba jövök, szükséges, hogy magamat e szerencsére érdemesnek mutassam. Így gondolkozott magában, és ki kell tüntetnem magamat oly mértékben, hogy a büszke bánfiak, bátoriak, hogy nőm büszkeséggel nézzenek rám. Ez vala a határozat, melyre mindenik gondolata okvetlenül vezetett, és az eddig történtekre visszanézve e vágy elérhetése nem mutatkozott valószínűtlennek. Ha ő, az egyszerű nemesnek fia, a gazdag tárnoknak leányát elnyerheti, ha véletlen úgy hozta magával, hogy 24 éves korában a hazának fontos szolgálatokat tehessen, miért ne várjon többet végzetétől? E fényes álmokkal tölté Pál idejét, midőn a nádor leveleivel nagyvárat felé sietett, és annyival szabadabban engedé magát át ábrándainak, minél kevésbé gyanítá önmaga, hogy minde gondolatokat csak önzése sugallá. Határozatai közé annyi nemes föltétel vegyült, hogy észre sem vevé, hogy minde fellengző eszmék a haza, melyet veszélyektől megmenteni, a nemzet, melyet egykori dicsőségehez fölemelni akart, csak mellékes tárgyai gondolatainak, melyeknek egyedül változhatatlan középpontja ő maga, ő, ki a hazát megmentve hatalmassá válik, ő, kinek ha a nemzetet dicsőíté, neve magasztalva fog említetni századok után. Midőn Ártándi Pál Biharba ért, a befolyás, melyet apja az összes nemesség között gyakorolt, és még inkább azon körülmény, hogy egyenesen Budáról érkezvén a királyi udvar állapotáról nála biztosabb híreket senki sem tudott, első föllépésekor reávoná mindeniknek figyelmét. A 16 éves váradi püspök Perényi Ferenc korának egész szenvedélyességével ragaszkodott hozzá. A telegdiek számos követői, kik között a hír, hogy Fruzsinával jegyben jár, terjedezni kezdett, benne látták e hatalmas család képviselőjét, és így történt, hogy a nagyváradra összegyűlt nemesség által ifjúsága dacára a vezérek egyikéül választatott. Kevés nappal jötte után a nemesség megütközött a keresztesekkel. Maguk vezértársai, Cibak Imre, Bajon Bence és Perényi Ferenc a győzelem legfőbb érdemét Pálnak tulajdoníták, és a szerencsés ifjú egy nap alatt híressé vált. A nemesség magasztolások között említé nevét. A megmenekült parasztok nagyítva mondák el hőstetteit, és midőn kevéssel az ütközet után a győzedelmes hadak zápolya felszólítására ezzel egyesültek, a hatalmas vajda senkit sem tüntetett ki inkább a fiatal bihari nemesnél, kiben már akkor pártjának erős támaszt remélt találhatni. Ennyi szerencse az önzésnek Pál keblében szunnyadó csíráit hamar nagyra fejleszté. Emelkedni, Ez lőn egyetlen gondolatos vágya lelkének, minden egyéb iránt csak nem közönyössé vált. Ízszerű dicsvágytól pedig aljasabb önösségig egy lépéssel juthatni el. Pál jellemének ezen részét még legjobb barátai sem gyaníták. Ő érzékeny és résztvevőnek tartotott, mint a gyémánt, melyen a nap meleg sugarai ragyogva feltűnnek, úgy minden nemesebb érzemény szívében látszólag meleg visszhangra talált. De látszólag csak. Belső kép, mint a kő a nap legforróbb sugaraiban. Úgy keble az érzékenység színe alatt hideg maradt, s talán nem létezett kívül ember, ki 24 éves korában minden tárgy megítélésében oly kizárólag saját dicsőségének érdekeit tartotta volna szemei előtt. És így találjuk őt Zápolya táborában. Nagyra becsülve a vezér, majdnem imádva a seregek által. Mióta a táborban az a hír terjedt el, hogy Fruzsina is a parasztok kezei közé esvén általok meggyilkoltatott, oly hír, melyen így időjáráskor, midő mindenki a legszörnyebbnek kész hitelt adni, nem csodálkozhatni, Pál gyászba öltözött, és azt a had végéig viselte. De minden fájdalom ellenére, melyet e hír szívének okozhatott, kevés nappal utána ismét nyugodt következtetességgel folytatá előbbi útját, semmit, miáltal a seregek szeretetét vagy Zápolya bizodalmát még inkább megszerezhetné, el nem mulasztva, olyannyira, hogy a mód, melyel bánatát viseli, nem szívtelenségnek, hanem nagy lelkűségének tulajdonítatva, bámulattal tölte el mindenkit. Aznap azonban, midőn vele találkozunk, Artándi Pált szokott nyugalma úgy látszott elhagyján. Zápolya tábora Krassóban, egy állomásnyira Lugos fölött állott. A keskeny völgy, melyen a Temes itt kanyarodva átfoly, elval a leppe sátorokkal, s víg hadizaj tölti az egyéb iránt oly csendes vidéket. Pál nem vala látható a tábor utcáin felső alá járó tömeg között. A fővezér táborát sem kereste fel, mint máskor szokása vala. Kerülve ismerőseit, magánosan járt az erdő szélén, mely a tábort mindenfelől körülfogá, mély és látszólag szomorú gondolatokba elmerülve, mint azok, kik őt véletlenül ott látták, Fruzsina veszte által okozott fájdalmának tulajdonítanak, mely szilárd lelkületén végre erőt vett. Pál gondolatai azonban e pillanatban egészen más valami által foglaltatnak el. Klári, mint már mondottuk volt, miután gyanítani kezdte, hogy Fruzsinát Temesváron nem fogja találni, Andrást kiküldé, kutatná át a vidéket, és igyekeznék az üldözöttnek nyomára akadni. A szeretet, melyel a hív ember asszonya iránt viseltetett, oly nagy vala, hogy most is ellentmondás nélkül teljesíté kívánatát, és helyről helyre vándorolt, mint a saját boldogsága követelné, hogy az elveszetteket föltalálja. Szerencsétlen végzete őt Zápolya seregeinek egy csapatjával hozzá össze, mely eleség után küldetett kis, mely most a keresztest, mint hadifoglyot a táborba vezette. Ma virradatkor érkezett ide, és a szerencsétlen sejdítés sorsát, mely őt Zápolya és a nemesség elhíresztelt kegyetlenségénél fogva érni fogja. Csak Artándi Pállal akart még szólni, kivel, mint mondá, fontos beszéde van, s ki a dologról tudósítva őt a tömlöceül szolgáló kunyhóban fölkeresén. Miket Andrástól hallott, felrázzák jobb érzelmeit. A fogolya történteknek egy részét nem mondta el. Azt például, hogy Telegdi kerti lakának megtámadását Klári intézé el, és hogy emerénynek ő maga volt egyik fő eszközlője, András tanácsosabbnak tartá elhallgatni. Annál többet szólt asszonyának szerelméről. Szerinte Klári azért hagyja el apai házát, hogy Pált keresse fel, Száz veszéllyel küzdve barangolt át az országot, s őt is csak azért küldék ki, hogy neki kedveséről hírt hozzon. Szóval András annyit s egyszerűségében oly szívrehatólag beszélt, hogy Pál lelkiismerete felszólalt. Minden önzése mellett még nem vala annyira elfásul vagy, midőn azon szerencsétlenségről, mint könnyelműség által okozott értesült fájdalom ne töltse lelkét, s mikor a fogolytól távozva ígéretet tett, hogy megmentésére zápolyánál mindent elkövet, lelkét száz kínos érzés dúlta fel. Nagy lépésekkel járt fel s alá a százados tölgyek alatt, és átengedé magát szomorú gondolatainak. Klári szerencsétlen ő általa. De ki is tudhatta volna, hogy a könnyelműnek hirdetett leány ekképp szerethet. Ha csak gyaníthatá valahogy kalandjának így következései lesznek, magába folytotta volna ébredő érzeményét, és Pál átkozzá könnyelműségét. Eszébe jutottak a boldog órák, melyeket a bájló hölgy karjai között töltött. A gondolat, hogy az, kit oly vidámnak, oly megelégedetnek ismert, mert őt szerette, boldogtalanná lett, hogyan ne lett volna szívének kínos. De még most is, a meghatás e pillanataiban, Pál nem feledkezett meg magáról. Mint Andrástól hallá, Szál eresi ki a lázadást mindig ellenzi, csak azért szegődött végre a keresztesekhez, hogy a házán Ártándi által történt megbecstelenítésért bosszút álljon. Ő tehát ismeri a viszonyt, melyben Pál Klárihoz állott. Ha az öreg Szál eresi leánya becsületének fenntartására titokban tartaná is az eseményt, Klári szenvedélyességétől ezt nem remélhetni. Valamint előbb szolgáját küldé ki, úgy végre maga fel fogja keresni kedvesét, s akkor ő mitevő legyen. Ha Klárival szólhatna, még talán megnyugtathatná őt, hisz ő hányszor mondá, hogy csak szerelmet kíván. És most, miután Fruzsina meghalt, Pál könnyen meggyőzhetné őt arról, hogy érzeménye nem változott. Sőt, neki e pillanatban úgy látszott, mint a hazudnia sem kellene, hogy ezt mondhassa. De hol s miként, főképp mi ürügy alatt találkozzék Klárival? Amerre fordult, nehézségeket, veszélyeket látott. Éppen olyan veszélyeket, amelyektől félt, mert csak hírét fenyegeték. Ó, boldog fák! Mondta elkeseredésében a mozdulatlan ágakhoz emelve szemeit, melyek feje fölébe veték árnyékukat. Mozdulatlanul álltok a helyen, hol gyökeret vertetek, s amelyiknek köztetek a természet legtöbb erőt adott, felnő a legmagasabbra, küzdelem nélkül túlemelkedik társain, és az erdő óriás mozdulatlan nagyságban terjeszti el ágait a kisebb csemeték fölött. De az embernek haladni, küzdeni kell, hogy nagyjá váljék, és hány akadály emelkedik útján. Lelkének termő ereje szenvedélyeiben fekszik, és ismét szenvedélyei rontják meg, ha emelkedett. Szenvedélyei a felhők, melyeknek zápor alatt a férfi nagyjá nő, és amelyekből egyszerre villám csap le, és őt semmivé teszi. E gondolatokból Pált léptek ébreszték föl. Visszafordult, s apját látták, ki a nagyváradi püspök kíséretében feléje közelített. Ártándi Tamást olvasóim ismerik. Itt egy tábor közelében, hol mindenfelől hadizaj hallatszott, az őszbajnok külseje még több tiszteletet gerjeszte. Úgy látszott, mintha csak itt érzené magát helyén. Az ifjút, ki belejön, először látjuk, de egész külseje, főképp arcvonásai, melyeken férfias bátorság, jókedv és az észnek csalhatatlan bélyege oly kedves kifejezésé vegyülnek, már első tekintetre feléje vonzanak minden szívet, s ki őt látá, nem bámulhatott azon, hogy a nádor fia Hivatalaihoz képest szokatlan fiatalsága mellett is Biharban is az országnak ez egész részén annyi népszerűséggel bír. Berényi Ferenc csak most tölté be 16. évét. Kis termete és finom vonásai őt még fiatalabbnak láttaták, és nem szenvedt kétséget, hogy a bihari főispánság és főképp a nagyváradi püspökség kormányzása tapasztaltabb kezeket kívánna. Maga a római pápa átlátván ezt bármi szívesen kötelezte volna le magának Magyarország hatalmas nádorát, mégis kénytelen volt fiától, ki már 1513 óta neveztetett ki, nagyváradi püspöknek a kívánt pápai megerősítést mindeddig megtagadni. Perényi Ferenc korára és jellemzésére nézve Kvidóti Vince, velencei követ már egyszer idézett jelentésére hivatkozunk, aki róla 1925-ben már igen jelentős és komoly jelentést tett a pápának. Kik azonban a fiatal püspököt közelebbről ismerik, azok, ha a pápának eddigi késedelmét nem rosszalhaták, és legalább arról valának meggyőződve, hogy az elmés és mind századához, mind korához képest rendkívüli ifjú egykor egyházunk díszelend, valamint már most a haza legreménytelibb fiainak egyike vala. A nemesség a 16. század kezdetén a püspökökben inkább hadi, mint egyházi méltóságot látott. Soha az egyház küzdőbb vagy katonáskodóbb állapotban nem volt, mint mióta maguk a pápák erre példát adtak. És itt sokan találkoztak, kik meg sem foghaták, miért nem erősítetik meg jelen püspökük méltóságában az egyház által, miután valamennyien, kik őt ütközetben látták, meg fogják vallani, hogy hivatalát minden elődeinél jobban viseli. Perényi maga legjobban érezi az ellentétet, mely kora és egyházi méltósága között létezett, és ezért püspöksége kormányzását helyettesekre bízva egészen világiak módjára élt. A gyémántos kereszt, melyet nehéz láncon bíbor mentéje fölött viselt, vala az egyetlen jel, melyről a Deli Leventében a nagyváradi püspökre ismerhetni. Fegyvergyakorlatokban nálánál kevés vala ügyesebb, ritka, ki lovát mesteriebben megülheti. Bátrabb vadász messzeföldön alig vala található, s ilyen tulajdonok mellett a bihari nemesség még azt is megbocsátta főispánjának, hogy deákul és görögül tud, és könyvekben gyönyörködik, mi azon korban bárki másnak népszerűségét megronthatta volna. Perényi Ferencnek jelleme, amennyiben tudnilik, 16 éves ifjúnál jellemről szólhatunk, egészen igazolá a szeretetet, melyel iránta mindenki viseltetett. Nyílt, egyenes lelkű, könnyen felgyúlva mindenért, mit jónak, nemesnek ismert, bizalommal simulva az emberekhez, és mégis korához képest ritka tapintattal választva barátait. Büszke, de a büszkeségnek azon nemével bíró, mely, hogy felsőbbsége elismertessék, azt másokkal éreztetni szükségesnek nem tartja, dicsőség után vágyódva, de megvetve a hízelkedők dicséretét. Szóval olyan ifjú, kibe a természet minden jónak és nemesnek magvait oltotta, és kire az agg nádor méltó büszkeséggel tekinthetett. Hogy Ártándi Pál Perényi barátságának megszerzésére mindent elkövetett, és hogy az neki szokott ügyessége mellett könnyen sikerült, természetes. 16 éves korunkban ideálra van szükségünk mindenikünknek, és Pál egészen olyan egyéniség, valakit éltünk e szakában, legszívesebben választunk annak. Nem volt nemes tulajdon, amit az ifjú püspök barátjában fel nem talált volna. Nem volt nagyszerű tett, mire őt képesnek ne gondolá. Ifjú lelkének egész hevével csüggött rajta, és Ártándi ebben is sorsa kedvezését tapasztalhatá, amely neki íj barátot szerzett. Jár velünk, Pál, mondám most Perényi barátjának kezét fogva. Lent a táborban szükség van reád, és nem jó, ha így magányosan kóborolsz. Még inkább elszomorodol. S nincs-e okom szomorúságra, mondta Ártándi. Ej, fiam, szólt Tamás az őszbajnok szemében, könny ragyogott, mint mindig, ha Fruzsina eszébe jutott. Ne szóljunk erről. Ha arra gondolok, hogy ez angyalt nem fogom házamban látni, agnapjaimban gyermek válik belőlem. Isten, engem néha alig foghatom meg. Hogyan viselheted el olyan nyugodtan e csapást? Szegény fiam, látom végre rajtad is erőt vett a fájdalom, de folyst magadba. Csak még addig, míg a gazemberekkel a csatamezőn találkozunk, akkor hadd törjön ki. Ha a férfi egére felhő borul, nem mint langyeső, de mint villám és mennydörgés törjön ki a világ fölött. Csak mindig hatalmunkban állana akkorra halasztani érzeményeinket, mikor magunkat nekik szabadon átengedhetjük, mondta Pál. S ki tudja, folytatta, hogy a beszélgetésnek más fordulatot adjon, mikor fogunk találkozni ellenségeinkkel nyílt csatamezőn? Úgy látszik, örök veszteglésre vagyunk átkozva. Két napja, hogy e falu előtt heverünk, s nem tudja senki, mikor fogunk végre megindulni. Éppen azért kerestünk föl, hogy erről szóljunk, mondta Perényi. Egy gyáva tétlenség, amelyben élünk, tűrhetetlen. Temesvár legföllebb egy hétig védelmezheti magát. Az éjjel egy pap érkezett meg a keresztesek táborából, magam szóltam vele. A város, ha segítségére nem sietünk, okvetlen dózsa kezébe esik, és mi roppant seregeinkkel itt enyélünk, míg Zápolya nagy sátorában királyt játszik, mintha nem volna egyéb dolgunk, mint hogy neki udvaroljunk. Zápolyának kétség kívül fontos okai vannak, hogy ekként cselekedjék, mondta Ártándi, ki a hatalmas vajdáról még lekíve barátai előtt is vigyázva szólt. S én bármennyire restellem e lassúságot, mégis, és én azt mondom neked, hogy nincs semmi oka, esett szavába amaz indulattal, semmi, a legkisebb oka sincs, alig ha ürügyet tudna találni. Időn Erdélyben, a vaskapunál állott. Seregei sürgeték, hogy végre induljon, azzal menté magát, hogy a magyar hadakat kell megvárni. Oda siettünk, megindult, de csak hogy ismét megálljon. Az erdélyi püspök, Várdai Ferenc még nem jött el, ez valamentsége. Várdai Ferenc megérkezett, és oly legénységet hozott magával, hogy a székelyeket kivéve az egész Erdély sem mutathatna elő szebbet, de mi tovább vesteglünk, a jó Isten tudja, hogy miért. Talán meg tudnám mondani én is, szólt az öreg Ártándi rosszkedően. Zápolya gyűlöli Bátori Istvánt. Régi tervének úgy hiszi, ő lehet legerősebb akadálya. S ha temesi gróf várának romjai alá temetkezett, Dózsán kívül az egész országban senki sem fog örülni inkább, mint e nagyra vágyó vajda. Atyám, te Zápolya irányában igazságtalan vagy, mondtál Pál, pedig a nemességnek a fő urak között nincs hívebb barátja. Mondd inkább, hogy a fő urak között nincs, ki méltóságos társait Zápolyánál inkább gyűlölni. Válaszolt Tamás úr fiának. Ilyen szeretetre nekünk, nemeseknek, nincs szükségünk. Pál észrevevén a fordulatot, melyet a beszélgetés venni kezdett, szándékosan megállott. Ismeri apját, ki a szavait nem szokta méregetni, s félt, hogyha a táborhoz közelítenek az öregnek kitöréseit, valaki meghalhatná. Atyám, te a vajdát sohasem szeretted, mondtál nyugodtan. Nincs is okom. Miért szeressem Zápolya István fiát, szóltam az. Ha százesztendős lennék, se feledném el, hogy az apja volt, ki Bécset ismét a németek kezére játszotta. És azután maga János sem olyan ember, ami nőtt én szeretni szoktam. Utálom az olyan embert, ki mindig több akar lenni, mint amivel a jóisten teremtette. Mit is érhet olyan ember, ki azzal, amicsoda maga nem elégszik meg? De ha Zápolyát szeretném is, mondd, a jelen pillanatban menthető-e maga viselete? Azon szempontból tekintve, melyből mi most kiindulunk, bizonyosan nem, válaszolt Pál. De ismerjük-e mindazon indokokat, mik őt elhatározhatják? Mi a lennállóknak a legfontosabb körülménynek látszik néha, csak nem eltűnik szemeink elől, ha a tárgyakat magasabbról tekintjük, s helyettük a távolban oly dolgok vonják magukra figyelmünket, mikről az alantabb álló nem is álmodik. Ha mindjárt nemigen látom is át, mint állhat Zápolya oly igen fölöttünk, annyit csak tudok, hogy oly fenséges nem lehet senkinek helyzete, honnan csekély dolognak tekinthetné azt, amit mi ide len becsületnek nevezünk. Viszonzá Perényi lelkesedéssel. Igazad van, mondá Pál nyugodtan. Csak hogy a becsületen kívül még a távolról intő dicsőség emelkedhetik előtte. A dicsőség semmi más, mint becsület nagyban, vágott szavába apja. És ki erről megfeledkezik, ki a dicsőséget tekervényes utakon keresi, ki a szerény koszorút, melyet ismerősei a becsületes férfi homlokára tűznek, koronával cseréli fel, az királlyá emelkedhetik előtte, talán népek hajolhatnak meg, de elveszti a jogot azt követelni, hogy jóra való emberőt magához hasonlónak mondja. Pále nem ráirányzott szavakra arcába érzi nyomulni a vért, és csak azt jegyzé meg, hogy apja mindig azon rögeszméből indult ki, mintha Zápolya a korona után vágyódnék, holott őt sokkal józanabbnak ismeri, hogy sem róla ezt föltehetné. Józanabbnak tartod őt, szólt apja rosszkedően. Hát nem tudod, hogy anyja évek óta naponként miséket mondat, hogy a fiából király váljék? Hogy mikor Borbála házasságáról vala szó, marokkal hányták az aranyat, s nem, de azért, mert felfogásuk szerint a lengyel királyné testvéréből könnyebben lehet magyar király, mintha a Zápolya háznál még koronát nem látnánk. S végre maga János egész életén át csak a korona után epedett, előbb megfosztá méltóságától, sárba taposta, hogy más ne vágyódjék utána, és ő ragadhassa meg, ha nem is tiszta kezekkel. S te józanságáról beszélsz! Hogy lehetett oly idő, midőn Zápolya a korona után vágyódott, azt nem tagadom, viszont Zápál. Mikor királyunknak gyermeke nem volt, az 1505. országos határozat után, mely minden külföldi koronakövetelőt kizárt, hát miért ne vágyódott volna ő a legmagasabb polcra, vagy később, midőn Ulászlónak leánya született? Miért ne gondolhatta volna, hogy a királyi hölgyet, s vele talán a koronát házába hozhatja? De most? Mi változott azóta? Esett szavába apja. Közte és a királyi polc között Lajos király élete, és vannak emberek, kik előtt ez nem látszik soknak. Atyám, ellenszenved, melyel a vajda iránt viseltetel, igazságtalanná tesz, mondá Pál komoran. Így gondolatok Zápolyának eszébe sem jutnak. Meg lehet, igazad van, viszonzáz öreg Tamás. De ha ő így dologra képtelen, pártja között bizonyosan nem hiányzanak olyanok, akik helyette így gondolkodnak, és szükség esetében véghez is vinnék tervöket. Vajdád annyira kapaszkodik fölfelé, hogy sokan tőle távolabb állva észre se veszik, hogy Lábujhegyen áll, és ő csak ugyan nagynak tartják. Hidd el, fiam, vannak az országban emberek, s pedig elégséges számmal, kik alig várják a pillanatot, melyben zápolyádat királyuknak köszönthessék. Ám bár ezt jobban senki sem tudta Artándi Pálnál, mégis kétkedve rázta fejét. Már ami ezt illeti, mondta Perényi, ki eddig a beszélgetésben részt nem vette, mint mozgékony képén látszik egészen osztozott Tamás úr nézeteiben, a legnagyobb bizonsággal szólhatok. A tiszai nemességnek egy része rendes oklevél mellett lekötelezte magát, hogyha Zápolya most a parasztok ellen segítségére jön, leteszik Ulászlót, mint aki a koronára érdemetlen, és őt kiáltják ki királynak. Mihelyt a Vajdai levelet, melyet Verbőci hozott magával kezébe kapta, azonnal összegyűjté seregeit, és útnak indult. Egyáltalában Brutus e tekintetben kételkedését mondja ki, ám bár később munkájának 314. lapján egy egész beszédet hoz fel, melyel Zápolya az állítólag neki ajánlott koronát visszautasítja. Nekem az egész dolgot Kismáriási beszélte. Mese lesz, mondá Pál nyugodtan. Nem mese, folytatá az előbbi. Petrovics Péter, mint rokona, tudod, mindig Zápolya körében forog. Kismáriásinak és Bánfinak ő maga beszélt el alkalmasint a véget, hogy szándékukat puhatolja ki. És Zápolya mit mondott ez ajánlatra, kérdé Pál érdekkel. Természet szerint nem fogadta el, szóval legalább azt mondá, hogy ő Ulászlónak híve fog maradni, válaszolt Perényi. Igen, de azonnal útnak indult, mondá Tamás. És mit bizonyít mindez, kérdé ismét Pál. Ha a korona neki ajánlatott, és ő el nem fogadá, nem bizonyítja-e inkább azt, hogy nem vágyódik utána? És mi összeköttetésben lehet ez azzal, hogy Temesvár segítségére nem indulunk? És úgy látszik, hogy a Vajdának a csak ugyan a királyság után vágyódik. Sietnie kellene, hogy a föltételt, melyhez az köttetett, minél előbb betöltse. No, ezt meg fogom magyarázni, mondá Perényi. És arcán azon megelégedés látszott, melyet szíve érzett, midőn ő, a legfiatalabbik, az ország dolgaiba mélyen avatottságot tüntethetné ki. Atyám, tudott, közölni szokta velem dolgat, és nektek elmondhatom félelem nélkül. Tudnotok kell tehát, hogy atyám Drágfi Jánossal és Bátori Istvánnal még 511-ben szövetségre léptek, mely szerint közülük magasabb hivatalok osztogatásánál mást, mint kiben mindhárman megegyeznek, nem fog pártolni. Atyám szegény, akkor szer fölött beteges vala, és azt képzeli, hogy nem sokára meghal. És így az egész dolog tulajdonképp azért történt, hogy a nádorság megürülése esetében Zápolya és annak pártolói a legfelsőbb hivatalból kizárassanak, és az Bátori Istvánnak jusson. Nem hallottam soha semmit e szerződésről, mondá Tamás bámulva. Meghiszem, folytatá Perényi megelégedett mosollyal. Mások sem hallották, s Bakács, ki ezügyben közben járó volt, eléggé vigyázott, hogy titokban tartassék. De Zápolya mégis megtudá. Bizonyosan nem általa, mert tudom, hitelt adtok, ha mondom, hogy életemben most először szólok-e dologról. De megtudá, és ez az, ami őt leginkább bántja. Király választásnál sincs senkinek nagyobb befolyása, mint a nádornak, és ha e hivatal Bátori Istvánnak jut, ki sokkal inkább Bátori, hogy sem Zápolyát vagy más magyart maga fölött tűrne, a Vajda terveinek új, talán áthághatatlan akadály gördítetik elébe. Ez világos, mondta Tamás. Így állván a dolog, Zápolya Bátori Istvánt nem fogja segíteni, ha csak ezen atyámmal és Drágfival kötött szerződést fel nem bontja, s le nem köti magát, hogy a nádorságot Zápolya megegyezése nélkül el nem vállalja. Perényi e szavaira az öreg Ártándi összecsapta kezét, Pál arcán ki az elbeszélést a legnagyobb figyelemmel kíséri, kevesebb bámulás vala látható. Bámultok, nem de? Folytatá az ifjú püspök. A dolog bizonyos. Midőn a keresztesek Temesvárhoz közelítének, Bátori a Vajdához fordult segítségért. Ez neki Petrovics által üzenteté, hogy csak a mondott föltétel alatt számíthat reá. Akkor Temesvár még nem volt egészen körülfogva az ellenségtől, és Bátori maga megírta atyámnak, tudtára adván egyszer, mint mi szerint ő e feltételre csak a legnagyobb szükség esetében fogna ráállani, atyám velem közlé. És most e szükség beállott. De a keresztesek nem eresztenek ki senkit Temesvárból, s Bátori nem küldheti el a kívánt oklevelet, menélkül Zápolyától segítséget nem várhat. Ez tehát az ok, mely miatt Zápolya egyre azt beszéli, hogy Dózsát nem támadhatja meg, mielőtt Bátorival értekezett, mondá az öreg Ártándi. Mint ha bizony saját seregeink nem lennének elégségesek, hogy a paraszt csoportot szétkergessék. Vagy mint a Bátori nem látná a várfalakról, mikor támadjuk meg ellenségeit. Kétség kívül ez az ok, és ez a jelen pillanatban oly erős, hogy azt legyőzhetetlennek mondhatjuk, szólt Perényi. Köztünk és Temesvár között minden közlekedés félbeszakasztatott. Zápolya háromszor küldött levelet, hírnökei mind az ellenség kezébe kerültek, és amint halljuk, felakasztattak. Az alávalót kényszeríteni kell, mondta az öreg Ártándi indulattal. Megkísértjük, mennyire mehetünk vele, szólt Pál. Ma reggel, mint tudod, hozzámegyünk valamennyien, és megkérjük, hogy vezessen Temesvár felé. Más nem tettünk. Az erdélyek csak neki engedelmeskednek. S ha e kérdésre tagadólag válaszol, mint én majdnem bizonyossággal mondom, nincs hátra egyéb, mint hogy tőle elváljunk, vágott szavába az öreg Ártándi. És mi magyarok az erdélyek segítsége nélkül mentsük meg honfitársainkat. Mi szükségünk van szászokra, oláokra. Nem vertük-e meg a lázadókat minden segítség nélkül Nagyváradnál, és hiszed-e, Ferenc, szól most Pál rögtön Perényhez fordulva, hogy azon esetre, ha Zápolya levelei Bátori kezébe juthatnának, ő a kívánt föltételnek most eleget tenne. Az öreg Ártándi és Perényi bámulva néztek a kérdezőre, kinek arcán szokatlan fölgeredés vala látható, mint akinek agyán gondolat villant át, és kinek keblében egy most támadó határozat kételyekkel küzd, ilyen kifejezés vala látható az arcán. Mi lett? Kérdé Perényi és Ártándi egyszerre. Semmi, csak valami jutott eszembe, válaszolt Pál. Felej kérdésemre, hiszen jobban ismered Bátorit nálamnál. Csak ugyan azt hiszed, hogy Zápolya kívánatának a jelen pillanatban többé ellene nem szegülne. Nincs más választása, viszonzá Perényi. Csak hogy a jelen pillanatban nem igen lesz többé alkalma Zápolyával alkudozásba ereszkedni. Miután a Vajda hírnökeit mind egy sors érte, nem hiszem, hogy valaki találkoznék, ki a közbenjárást magára vállalná. Nem is lesz rá szükség, mondta az öreg Ártándi. A Zápolya nem jön velünk, magunk megyünk Dózsa ellen, és meg fogjuk menteni Temesvárt a Vajda segedelme nélkül is. De mi lett, fiam? Pár perc óta rajtad változás történt. Mi bánt? Semmi, atyám, válaszolt Pál. Egy gondolat ötlött fel bennem. Csak menjetek ti addig Zápolyához, mindjárt veletek leszek. És ezzel Pál sietve távozott a falu felé véve útját, hol reggel Andrást börtönében meglátogatta. A hátra maradottak egy ideig hallgatva néztek utána. Nem tudom, mi lelte a fiút, szólt végre Tamás bámulva. Sohasem láttam láttam őt így, mintha Isten tudja, mi jutott volna egyszerre eszibe. Én nem tudom, Vandá Perényi még mindig pál után néz, de azon ház felé siet, hol az elfogott keresztes tartják. De meglátja kigyelmet, akármit gondolt. A közügynek hasznára lesz. Minden gondolata azzal foglalkozik. Nincs több oly ember az országban. Nem azért mondom, mert apja vagyok, viszonzáz öreg, és szemében könnyek ragyogtak üdön fiának dicséretét hallá, de Isten engem derék gyerek, az ég megáldott vén napjaimra. Mondom, nincs párja a világon, folytatá a másik a dicséretet. Fogadom, ismét valamit gondolt, mint mi többiek, csak bámulni fogunk. Ismerem őt. A legnagyobb nehézségek között egyszerre összevonja homlokát, hallgat egyetmást, kérdez, és azután elsiets, mielőtt még valaki ráakadhatott, mit akar, visszajön, és minden rendben van. Ő egymaga elhárított minden nehézségeket. Most is ő fog kisegíteni bajunkból. Adja a jó Isten, fohászkodék az öreg Ártándi, és a püspök és az ősz bihari bajnok folytatván a beszélgetést, a tábor azon része felé vevék útjukat, melyen zápolya roppant sátor a zászlókkal és címerekkel ékesített födelével messzünnen meglátszott.